Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Tavaly szeptemberben Mario Draghi volt olasz miniszterelnök, az Európai Központi Bank korábbi elnöke bemutatta nagyszabású jelentését az Európai Unió versenyképességéről. 383 ajánlást mutatott be Draghi, figyelmeztetve, hogy Európa egzisztenciális kihívással néz szembe, és hogy nem válhat az új technológiák vezetőjévé, a klímavédelem felelős mintájává és független szereplővé a világ színpadán, ha nem lesz termelékenyebb. Egy évvel később az Európai Bizottság gyors cselekvésre vonatkozó vállalásai ellenére Mario Draghi ötleteinek mindössze 11,2%-át hajtották végre. Ez derül ki legalábbis az Európai Politikai Innovációs Tanácsnak az auditjából. Tehát az intézkedések alig egy tizede valósult meg. A mai naprakészben arról beszélgetünk, hogy egy évvel a Draghi jelentés után merre tart az európai versenyképesség. Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő a vendégem. Beszélgetésünket Önök a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot kívánok! Én is köszönöm szépen a meghívást, és sok szeretettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit.
Képviselő úr, 2024. szeptemberében a Draghi jelentés kíméletlen őszintességgel állította, hogy ha Európa nem változtat a gazdasági működésén, akkor lassú agonizálás vár rá a globális versenyben. Egy év még nyilván nagyon rövid idő ahhoz, hogy látványos változást érjen el Európa, de jó az irány, a 11% azért elsőre igencsak kiábrándító.
Azon gondolkozok, hogy melyik szemszöggel kezdjem a választ az ön kérdésére. Elsősorban hadd betéljünk egy pár másodpercet arról, hogy mit is jelent az ön által használt megfogalmazás a felvezetőben, hogy gyors cselekvés az Európai Unióban. Hát igazából most, amikor a globális szinteret nézzük, akkor a gyors cselekvésnek a legjobb példája az, ami az Egyesült Államokban történik, ahol az elnök nyilván ilyen végrehajtási rendeletekkel tud vezérelni. Ez nem lehetséges az Európai Unióban, tehát a gyors cselekvés az Európai Unió szempontjából teljesen másat jelent, mint azon rendszerek, olyan társadalmak, olyan országok esetében, ahol az államelnök, vagy a miniszterelnök, vagy a kancellár rendeletekkel tud vezetni. A második szemszög, amelyet érdemes megtekinteni, az a Draghi jelentésnek a jellege. Hát intézkedéseket javasol, ráadásul nagyon sok intézkedést, majdnem 400 intézkedést, ajánlást fogalmazott meg Mario Draghi a jelentésében. Ezek tulajdonképpen az unió szempontjából közpolitikák, közpolitikai döntések, közpolitikai végrehajtás, és akkor következik organikusan a kérdés. Mi kell a közpolitikák megalkotásához és megvalósításához? Hát pénz, költségvetési fedezet. A harmadik szemszög, amelyről érdemes beszélni, és nem csak ön, hanem most már sokan beszélnek arról, hogy a Draghi jelentés az Európai Unió gazdasági doktrinájává lép elő. És akkor a kérdés az, hogy igaz ez, vagy nem, szerintem igen, és a legjobb fokmérő, amelyből ezt meg tudjuk állapítani, az Európai Unió költségvetési tervezetének a struktúrája, 2028-tól 2034-ig terjedő költségvetési javaslat, amely nagy mértékben igen sok elemet hordoz magában, amelyek a Draghi jelentésből származnak. És akkor végül a 11,2%. Hát most először állapítsuk meg, hogy mennyi az a lehetséges, reális idő, amely alatt egy szerkezeti átállást el lehet végezni az Európai Unióban. Az Európai Unió tulajdonképpen 27 gazdaságában. Mennyi az az idő, amely után a gazdaságban bizonyos közpolitikai intézkedések hatást mutatnak fel? És én azt mondanám, nem találtam így a szakirodalomban túl sok felbecsülést arra, hogy akkor mennyi időbe kerül az az átállás, ha egyáltalán megvalósítható, amelyet Draghi javasol. Az én véleményem szerint itt egy évtizedről kell beszéljünk, hogyha a védelempolitikáról gondolunk, ha a közbeszerzési rendszerekre gondolunk, ha arra gondolunk, hogy minden intézkedés ki kell fejtse a hatását, és közgazdás szemmel tekintjük meg ezt az egész történetet, nem politikusi szemmel, akkor azt mondom, hogy ez a következő évtizednek a kihívása. Ilyen szempontból 10%-on állni, vagy 11%-on állni egy év után azt jelenti, hogy ebbe helyezkedünk bele, ebbe az évtizedig elhúzódó átállásba, amely ha sikeres, akkor megmenti, most idézőjelbe tettem a megmentés szót, az Európai Uniót. Hogy jó-e az irány? Véleményem szerint igen, jó az irány, de végtelenül nagyok a kihívások, és ez a észrevétel abból is származik, hogy mit is jelent az Európai Unió. Az Európai Unió nem Kína, nem India, nem az Egyesült Államok. Az Európai Unió egy teljesen sajátos, és még mindig annyi évtized után a világon egyedi konstrukció.
Elhangzott az, hogy a Draghi jelentés az unió gazdasági doktrinájává vált. Kérdés, hogy az úgynevezett Draghi hatással hogy állunk. Kijelenthetjük, hogy a Draghi jelentés az elmúlt egy évben az európai döntéshozókat felrázta, és a szükséges reformok előkészítése az elkezdődött, még nem értek véget a reformok, de hogy az irány jó és elkezdődött, tehát ezt teljes nyugalommal kijelenthetjük?
Hát szerintem nyugalommal semmit nem tudunk mondani akkor, amikor az Európai Unióról a világrend kontextusában beszélünk. Tudniillik, hogy micsoda az, ami fellázta az Európai Unió döntéshozóit, csak tényleg nézzünk vissza akkor az elmúlt egy évre, és megállapíthatjuk azt, hogy rengeteg a döntéshozókat megrázó történés volt ebben az egy évben. Kezdjük, nem is tudom, hogy mivel kell kezdeni, de a háborúval nyilvánvaló, mert hogy a béke az, amely tulajdonképpen nem csak az emberek biztonságával kapcsolódik össze, hanem egyáltalán a gazdasági tervezhetőség és a strukturális átállásnak a feltétele a béke. Egy háborúban levő Európai Unió nyilván, hogy nem tud úgy működni, ahogy Mario Draghi azt elképzelte vagy javasolja. Persze nem arról beszélek én most, hogy a háború az a fizikai térben megjelenik, és én ettől erről meg elég nagy mértékben meg vagyok győződve, elég optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy el tudjuk kerülni a háború az unió határai között való megnyilvánulását. Láttuk azért ezeket, látjuk a lengyelországi kérdéseket, látjuk azt, hogy Románia is, amely a háborúval határos, a háborús övezettel határos, milyen intézkedéseket kell hozzon, törvényhozási, végrehajtási, készültségi intézkedéseket, de én úgy vélem, hogy nem a háborúra, hanem a háború állandó közelségére kell nekünk készen lennünk, és akkor viszont, ha már a háborúval kezdtem, amely fellázza, továbbra is készenlétben tartja az európai döntéshozókat, akkor mindjárt ott van az Egyesült Államokbeli választás, és az új elnök, az új adminisztrációnak a behelyezkedése nem kevesebbet tűzött ki célul Trump elnök, mint a gazdasági, kereskedelmi világrendnek az átalakítása. Ez egy elég megrázó történet az Európai Unió szempontjából, akkor, amikor arra gondolunk, hogy mi tulajdonképpen, hát mi is vagyunk, micsoda az Európai Unió, egy nemzetközi szervezet, ha úgy vesszük, és az, hogy mi a szabályokban gondolkodunk állandóan, az a mi saját jellegünkből fakad, tehát akkor, amikor már nem a szabályokra épülő nemzetközi rendszer van előtérben, hanem egy újfajta hatalomra épülő nemzetközi rendszer, ez megrázó az Európai Unió számára. És persze, hogy a közpolitikák összeállítása, szempontjából van egy ilyen hatása, egy felvázó hatása a Draghi jelentésnek, és azt megnézhetjük, hogy kezdve a versenyképességi iránytűtől, amely tavasszal látott napvilágot, egészen a különféle akár energetikai rendszerek összekapcsolása, új energetikai hálózatok, a védelmi készültségnek a tervei, a közös közbeszerzéseknek az állandó hangoztatása, persze itt még a megvalósítástól véleményem szerint láthatóan távol állunk, egészen az előbb említett, már említett 7 éves költségvetési tervezetig, a 2028-tól 2034-ig terjedő költségvetés fölépítése, a reformok, a változások és az ellenkezés, amelyeket ezek a reformok, reformjavaslatok kiváltottak, ezek valóban azt mutatják, hogy van ilyen felrázó hatása a Draghi jelentésnek, de sajnos a verseny, hogy micsoda rázza fel az európai döntéshozókat, elég élénk.
Többször elhangzott itt már Donald Trumpnak a neve, megutalt ön Kínára is. Osztja azoknak a véleményét, akik azt állítják, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök az elmúlt időszakban túlzottan el volt foglalva, vagy le volt kötve az amerikai Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi feszültségek kezelésével, az ukrajnai háború ügyében zajló egyeztetésekkel, valamint a Kínával való kapcsolatok egyensúlyban tartásával, és ezért nem fordított kellő figyelmet a Draghi jelentésben foglaltak megvalósítására, vagy az ön által már említett gazdasági vagy versenyképességi iránytűnek a kijelentéseire, amely ugye a Draghi elveit prioritási területekre sűrítette le?
Én nem feltétlenül értek egyet ezzel a diagnosztikummal, ezzel a megállapítással, hogy micsoda foglalja le Ursula von der Leyent a bizottság elnöki minőségében. Ezt sok mutatóval lehet mérni. Persze az, hogy a sajtó figyelme, vagy a közvéleménynek a figyelme mire irányul, az nyilvánvaló, hogy lehet, hogy egy kicsit különböző. Most egy olyan fantasztikusan, borzalmasan technokrata jellegű dokumentum, mint a versenyképességi iránytű. Persze, hogy a mediatizálás szempontjából nagyon nehezen versenyezhet például az EU-USA kereskedelmi megállapodással, hiszen persze a lobbynak is nagyon technikai jellege van, és akkor, amikor el kell kezdeni magyarázni a kereskedelmi megállapodás tartalmát, el kell kezdeni fölmérni, hogy valóban igaz-e, hogy az Európai Unió kapitulált, és hogy Donald Trump diktál. Véleményem szerint nem, de ez egy másik téma, és nyilván, hogy időre van szükség egy minimális elemzést elvégezni. Tehát nagyon nehéz itt megállapítani, hogy tulajdonképpen mire megy el az energia, hogyha a az elmúlt időben javasolt közpolitikákra nézek, és hogyha az elmúlt időben a bizottságon belül, illetve a tagállamok között az Európai Tanácsban lefolytatott vitákat nézem, akkor azt mondom, hogy az ön által az előbb ugye úgy fogalmazott, hogy fellázó hatás, eléggé jelen van a Draghi jelentés a döntéshozók figyelmében. Össze kell kapcsolni azonnal egy másik jelentéssel, amely szintén tavaly látott napvilágot, ez a Letta jelentés. Enrico Letta egy ugyanúgy, mint Mario Draghi, volt olasz miniszterelnökök, és a Letta jelentés a tavaly az egységes piac jövőjére koncentrált, illetve érdekes dolgokat javasol. Az egyik az az úgynevezett 28. rendszernek a biztosítása. Mit is jelent ez a 28. rendszer? Az, hogy jelen pillanatban egy cég, egy gazdasági vállalkozás valahol jogi személyként egy tagállamba van bejegyezve, ami azt jelenti, hogy elsősorban az illető tagállamnak a jogi keretét kell figyelembe tartsa, és az Európai Uniós is nyilván. Na most a 28. rendszer azért, mert 27 tagállam van, az azt jelenti tulajdonképpen, hogy létre kell hozni, és ez megjelenik amúgy a múlt heti Ursula von der Leyen évértékelő beszédben is, újra megjelenik, vagyis annak a lehetősége, hogy úgy tudjál létrehozni céget bárhol az Európai Unióban, hogy ez az Európai Unió jogi keretének kell eleget tegyen, és európai bejegyzéssel rendelkezik. A másik érdekes megállapítása Enrico Lettának az úgynevezett ötödik szabadság bevezetése. Na most ez nem annyira egy konkrét jogi javaslat, mint inkább egy eszmei megközelítés, és pedig, hogy az Európai Unió négy ismert szabadsága, amelyek benne vannak az Európai Unió alapszerződésében, az áru, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgásáról szól ez a négy szabadság. Az ötödik szabadság az a kutatás és az innovációs rendszert jelölni meg. És ez nagyon-nagyon fontos, hiszen akkor, amikor mi tulajdonképpen mit szeretnénk, vagy Mario Draghi miről tesz javaslatot, és az Európai Unió miről vitatkozik? Hát a jövőről. És akkor világos, hogy Lettának is igaza van, hiszen a jövő, a kutatás és az innováció nélkül egész egyszerűen nem képzelhető el. És az igazi nagy verseny az már a mesterséges intelligencia, illetve az adatgazdálkodás, az adatokra épülő gazdaságra koncentrál, tehát ez a jövő. Persze ugyanakkor azonnal ön megtehetné azt, vagy bárki, aki bennünket hallgat, hogy azt mondja, hát urak, gyertek vissza a való világba, és beszéljetek a mezőgazdaságról, beszéljetek a vidékfejlesztésről, beszéljetek a mindennapi betevő falatról, hadd fogalmazzak így, és ennek a személynek is, aki bennünket vissza akarna hozni a realitások talajára, ennek a személynek is természetesen igaza van, és itt van az a nagy gond, hogy sem Mario Draghi a jelentésében egy szóval nem utal, vagy nagyon kevés utalást tesz a mezőgazdaságra, az élelmezés biztonságra, és azokra a dolgokra, amelyeket bennünket itthon Erdélyben is nagymértékben foglalkoztatnak, mi lesz a gazdák jövője, és ez pontosan az a fejezet, amely a legnagyobb szenvedésben van az új 7 éves európai költségvetési szerkezetben is, hiszen ott a mezőgazdasági alapok visszaszorítására van javaslat.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy egy évvel a Draghi jelentés után merre tart az európai versenyképesség. Műsorunk elején elmondtam azt, hogy az Európai Politikai Innovációs Tanács, ami egy brüsszeli székhelyű think tank, annak az auditjából az derül ki, hogy a Draghi ötleteinek mindössze 11,2%-át hajtották végre egy év alatt. Képviselő úr elmondta azt, hogy a 10 éves távlatban kell gondolkodni, és hogyha a 10 éves távlatot vesszük, és megnézzük azt, hogy egy év alatt 11%-on állunk, akkor ez nem is olyan rossz, mert 10 év alatt meg lehet a 100%. Kérdés azonban, hogy a nagyobb reformok azok beleütközhetnek-e a tagállamok ellenállásába, mert hogy ilyet láttunk már.
Igen, nem csak, hogy beleütközhetnek, hanem bele is ütköznek, és itt tulajdonképpen akkor is, ha nem mondjuk ki, a gazdasági jellemzők, a közgazdászok is mindig elővigyázatosak, nem szeretnek a politika területére átfolyni, kerülik a politikai megfogalmazásokat, éppen azért is jól teszik, mert hogy a közgazdász szerepe az az, hogy elemezzen és javasoljon. Persze a döntéshozatal az a politikai szférában történik meg. Miről beszélek? Arról, hogy tulajdonképpen a Draghi jelentés, amely az Európai Uniót globális, fontos szereplőként szeretné megtartani, és arról tesz ajánlásokat, hogy hogyan lehet ezt elérni, minden lépten és nyomon visszaköszönt ugyanaz a gondolat, és pedig, hogy egységes Európa, egységesebb közbeszerzés, egységesebb Európai Uniós közpolitikák, és egységes hang az európai döntéshozatalban. Na most miről szól ez tulajdonképpen? Ez a régi 50 éves vita arról, hogy föderális Európát szeretnénk fölépíteni, vagy pedig a nemzetállamok Európáját, a szuverenitásnak a nemzeti fővárosokban, vagy pedig az Európai Unió intézményeiben. Hogyha erre nincs egyértelmű válasz, vagyis az Európai Unió az a megosztott szuverenitás gyakorlatnak a teve, akkor ez a megosztott szuverenitás gyakorlat hol egyensúlyban legyen. Mennyit gyakorolunk a közösben, és akkor ez az Európai Unió intézményeiről szól, mennyit gyakorolunk nemzeti vagy tagállami szinten, és ez a nemzeti fővárosokról, illetve a nemzeti parlamentekről szól. Ez a vita nem dőlt el, és nem is fog eldőlni a jövőben sem. Ez a vita egy állandó vitája az Európai Uniónak, erről szól tulajdonképpen akár az európai alapszerződésekben is az a megfogalmazás, amikor arról beszélünk, hogy egy örökké folytatódó építkezésről van szó az Európai Unió esetében. Én az előbb elmondtam ezt a 10 éves megközelítéset, és itt egy másik kérdésre térek rá. Elmondtam, vagy beszéltem erről az én saját személyes megközelítésemről, hogy ez egy 10 éves perspektívában értékelendő terv, a Draghi terv, vagy a Draghi jelentésnek a megvalósítása. De ha arra gondolunk, hogy milyen gyorsan változik a világ, ha arra gondolunk, hogy ma 2025-ben visszanézünk, hogyan is álltunk 2015-ben, valaki sejthette-e egyáltalán 2015-ben, hogy 2020-ban koronavírus válságon fog átmenni a világ és Európa? Valaki sejthette 2015-ben? Ez igen, mert már 14-ben megkezdődött az ukrajnai háború a krími féltiget elfoglalásával vagy anektálásával, de valaki sejthette-e, hogy ebből egy fizikai háború lesz, és 2022-ben Putyin bevonul és megpróbálja lerohanni Ukrajnát? Hát a válaszom az, hogy mégsem. Úgyhogy itt a 10 éves távlatra visszatérve egészen biztos, hogy 2030-ban, 2032-ben már világosan, hogy akkorát fog változni a világ körülöttünk, hogy valamilyen módon okafogyottá válnak azok az ajánlások, amelyeket esetleg nem sikerült, vagy nem lehetett politikai szempontból megvalósítani, és azért gondoljunk arra, hogy itt most Mario Draghi azért nem Bibliát írt, se 10 parancsolatot, hanem egy véleményezést és egy javaslatlistát. És a harmadik dolog, ha még befér, tudom, hogy túl sokat beszélek, de megkértem önt, mint moderátor, hogy bármikor szóljon közbe, de ide kívánkozik még egy harmadik megállapítás. És pedig az, hogy amikor a megosztott szuverenitásról beszélünk, és arról, hogy milyen feladatokat kell ellásson az Európai Unió, akkor minden törvényhozó, most teljesen mindegy, hogy egy helyi vagy megyei szintű politikus, egy országos szintű politikus, képviselő, miniszter, vagy egy európai politikus tudják azt, hogy amikor feladatokat osztok le, akkor mellé kell rendelni a költségvetést. És akkor itt van az a vita, amely a következő 7 éves európai költségvetés nagyságrendjéről szól. Itt a javaslat az emelés, de az emelés az a jelenlegi a nemzeti össztermékek 1,1%-áról 1,25%-ára való emelés szól. És akkor én visszamennék a 70-es évekbe, hogy mindenkinek eszébe jutassam azt, hogy akkor, amikor a 60-as évek végén, 70-es évek elején, persze a múlt századról beszélek, az első, a közös európai kifizetőeszköz megvalósítását, létrehozásáról szóló jelentések napvilágot láttak, akkor arról szólt a történet, hogy egy közös kifizetőeszköz, vagyis az eurót a kibocsátók GDP-jének a legalább 6-7-8%-os közös költségvetésére lenne szükség, hogy fenntarthassa ezt a közös kifizetőeszközt. Az Egyesült Államokban a föderális költségvetés változó minden évben, de azért átlagában 17%-át jelenti az Egyesült Államok föderális struktúrájában a provinciák, az államok költségvetésének. Tehát hol vagyunk mi a 7-6-8%-tól, akkor, amikor az 1,1-ről 1,27%-ra vagy 25%-ra való növelés akkora politikai vitát eredményez. Ezek nehéz kérdések, de attól szép, hogy nehéz, és attól vagyunk mi, az Európai Unió, a világon egy egyedi konstrukció, hogy rendszerint akkor is, ha nem tudjuk megoldani ezeket a fundamentális létkérdéseket, mindig megszületik egy olyan kompromisszum, amely által, ha nem is a kellő mértékben, de mégiscsak előre tud lépni az Európai Unió, és ez már kötteinek számít, hogy az Unió mindig a válságok közepette erősödik.
Visszatérnék még egy picit a tagállami ellenállásra. Mario Draghi, ő azt mondta, hogy a kontinens csak akkor őrizheti meg a gazdasági súlyát, ha a tagállamok félreteszik a belpolitikai megfontolásokat, és közösen lépnek fel. Igen, érthető az, amit képviselő úr mondott, hogy Mario Draghi nem Bibliát, nem 10 parancsolatot írt, hanem ajánlást fogalmazott meg. De azért nem nehéz látni ennek a lényegét, hogy ha a belpolitikai megfontolásokat félretesszük és közösen lépünk fel, akkor ennek az egységnek, ennek milyen előnyei vagy pozitívumai vannak. Tehát azt is tudjuk, hogy az a bizonyos óra az nagyon ketyeg. Hogy látja ön, hogy van hajlandóság a tagállamokban félretenni a belpolitikai megfontolásokat és közösen lépni fel? Vagy van olyan terület, amiben közösen lépünk fel, ilyen például a közös védelmi kiadások területe, mindenki érezte a veszélyt, persze, akkor ezt két kézzel szavaztuk meg, de vannak olyan területek, ahol ellenkezünk.
A belpolitikai megfontolásokat nem fogják félretenni a tagállam. Induljunk ki ebből, és én azt hiszem, hogy nem is kell félretegyék. Mi nem akarunk Kína lenni. Nem szeretnénk egy központosított társadalommá változni, ahol valakik megadják az irányt, és azt az irányt mindenki komment nélkül végrehajtja, vagy abba az irányba mindenki ellenvélemény nélkül elindul. Nem erről szól az Európai Unió, nem erről szól az európai sokszínűség, nem erről szól, ha beszéljünk magunkról egy pillanattal, nem erről szól a mi erdélyi magyar létünk. Mi nem azért támogattuk 2007-ben a Románia csatlakozását az Európai Unióhoz, mert alig vártuk azt, hogy mindenki egyforma legyen egy olyan Európai Unióban, amely borzalmasan versenyképes lehet gazdasági szempontból, borzalmasan termelékeny lehet makrogazdasági számokra nézve, de ugyanakkor mindenki elfelejti a saját identitását, félreteszi a saját anyanyelvét, félreteszi a saját kultúráját, és a többi, nem hiszem, hogy tovább kell ezt részleteznem. Tehát itt a szuverenitás megosztásának a határa az a kérdés, amely a legérzékenyebb kérdés, és nyilván, hogy akkor, amikor technokratikusan közelítjük meg az úgynevezett belpolitikai megfontolások félretételét, akkor léteznek területek, ahol igenis a logika is, meg a gazdasági érdek az diktálja, hogy tegyük félre a belső versenyt, és lépjünk fel közösen. Gondolok itt elsősorban az energiapolitikára, habár ezzel sem értene mindenki egyet, hogyha megkérdeznénk, most hirtelen csinálnánk egy 27 tagállamos felmérést. Gondolok itt a biztonsági kérdésekre, habár teljesen világos az, hogy egy európai hadsereg, nem tudom, hogy mit jelent az európai hadsereg, de európai hadseregünk nem lesz 10 év múlva sem, és soha nem lehet majd megállapítani azt, hogy egy lehetséges európai hadsereget, nem tudom, hogy mit jelent ez, még egyszer mondom, de viszont feltevődik a kérdés, hogy azt kivezeti, melyik a vezérlési nyelv egy európai hadseregben, ki kell lemondjon a saját identitásáról, és ki kell nagyobb áldozatot tegyen. Európai biztonsági közbeszerzések, erre már van program, ott van a State program, 150 milliárd euró kölcsön, hosszú lejáratú és kedvezményes kamatú kölcsön, viszont itt is nyilván föltevődik az a kérdés, hogy amikor valakik eszünk juttatják azt az elég híres, hírhet európai közbeszerzést, amely talán az eddigi legnagyobb, a közös közbeszerzést, és pedig a vakcina közbeszerzést, hogy akkor ott ugye világosság van abban az ügyben, tudja-e mindenki, hogy mi történt, vagy pedig azok, akik bizonyos elégtelenségekkel vádolják akár az Európai Bizottság elnökét, akár más európai politikusokat, van ott tartalom ezekben a vádakban? Nem tudjuk a választ, tehát nyilván, hogy ez mindig vissza fog térni, vagy legalábbis a következő 10 évben vissza fog térni, ez a kérdés, mindegy. példa, amely nem a legszerencsésebb példa. És akkor végül a legérzékenyebb kérdés, amely most újból és újból visszatér, és pedig az együttes döntés. Vagyis az, hogy legyen-e a jelenlegi döntési mechanizmusnak jövője, amikor mindenkinek tulajdonképpen vétójoga van, olyan szempontból, hogy mindenkinek a hozzájárulása szükséges bizonyos döntések meghozatalához, ez az Európai Tanácsban a tagállamok közötti döntési mechanizmus, vagy pedig át kellene térni egy valamilyen kvalifikált többséggel meghozható döntésekre. Véleményem szerint nem. Én Kelet-Európából nézem az Európai Uniót, én Erdélyből nézem az Európai Uniót, ha úgy tetszik Vajdahunyadról, vagy Kolozsvárról, vagy Marosvásárhelyről. Én úgy érzem, hogy akkor, amikor lemondunk a döntésben való részvételi jogunkról, akkor mi itt a periférián, Románia és Erdély a periférián van. Erről nem mi tehetünk, mert ez nem egy politikai kérdés, ez egy földrajzi kérdés. És hogyha a periféria lemond a beleszólási jogáról, akkor tulajdonképpen egyetért azzal, hogy nem mindannyian vagyunk egyenlők ebben az Európai Unió döntéshozatalban. Ugye Orwell idézve, vannak egyesek, akik egyenlőbbek.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy egy évvel a Draghi jelentés után merre tart az európai versenyképesség. Fogyazadás időn képviselő úr, de Draghi arról is beszélt, hogy 2025 fordulópontot jelent Európa geopolitikai illúzióiban. Hogyan kell ezt érteni?
Na most itt van az optimista vagy a pessimista jellegről szóló örökös kérdés, hogy ott van egy fél pohár vizem, és akkor ezt hogy tekintem, optimista vagy pessimista módon, mert hogyha én vagyok a pessimista, akkor azt mondom, hogy már is elfogyott a vizemnek a fele, ha optimista vagyok, akkor azt mondom, hogy szomjas vagyok, de még mindig ott van a fél pohár víz. Nehéz megjósolni azt, hogy egy év múlva hogyan fogunk kinézni, és gondolok most egy bizonyos kérdésre, és pedig az Egyesült Államok által a globális világrendet újra rendező, átfordító, fölfordító törekvésekre. Gondolok itt arra, hogy akkor, amikor az Egyesült Államokról beszélünk, megint jó lenne, ha őszintébbek lennénk. Ma a kereskedelem és a biztonság egymással összekötve vannak. Ez nem most történt, amióta Donald Trumpot újra választották az Egyesült Államok élére a második mandátumra, hanem ez lassan-lassan az elmúlt évtizedben kialakuló, vagy még hosszabb ideje kialakuló realitás. Akkor, amikor Donald Trump eszünkbe juttatja, vagy eszébe juttatja a NATO tagállamoknak, hogy 50 vagy 60 éven keresztül élvezték az ingyen biztonságot, amelyet az Egyesült Államok a saját költségvetéséből biztosított a NATO rendszerén keresztül, akkor nyilvánvaló, hogy igaza van. Akkor, amikor mi belegondolunk a mi saját rendszerünk jellegébe, micsoda az Európai Unió? Az Európai Unió egyrészt az úgynevezett európai életmódra épül, és itt vannak a mi értékeink, a szólásszabadság, a keresztény jelleg, az emberi méltóságnak a védelme, és a többi, és a többi. Másrészt pedig ott van az Európai Unió gazdasági jellege, és pedig a szociális piacgazdaság. A szociális piacgazdaság azt jelenti, hogy a piaci verseny mindig a társadalmi érzékenységgel párosul. És akkor nézzük meg a dobogós országokat a mai világrendben. A dobogós országok vagy régiók azok az Egyesült Államok, Kína és az Európai Unió. Mi a saját szociális piacgazdaságunkkal, Kína a saját úgynevezett harmadik megoldásával, de amely mégiscsak egy központilag vezetett, szólásszabadsággal nem rendelkező, totalitáriusnak is nevezhető politikai szempontból állam, és megnézzük az Egyesült Államokat, ahol nyilván, hogy a szabad verseny az, amely dominál, és amely ma a szabályokra épülő világrendet akarja átalakítani a hatalomra épülő világrendé. És ha tovább nézzük a világlistát, akkor azt látjuk, hogy mi hárman vagyunk dobogósak, háromfajta társadalmi, gazdasági, kereskedelmi megoldásnak a támogatói, és ott vannak az összes többiek, akik óriási távolságra vannak tőlünk. Tehát olyan rossz helyzetben van az Európai Unió, akkor a baj, ha nem az elsők vagyunk, hanem a másodikok, vagy esetleg a hatodikak. Ez lenne az egyik kérdés, így közelíteni meg az optimista. Nyilván, hogyha a trendeket nézzük, az innovációt, a mesterséges intelligenciát, a technológiákat, akkor látjuk azt, hogy az Európai Unió leszálló ágban van, és ennek az egyik oka pontosan az, amely Draghit is foglalkoztatja állandóan, és pedig az, hogy nincs elegendő nagy gazdasági szereplő az Európai Unióban, mert a 27 kövecskéből álló mozaik, a belső piac, az megnehezíti a nagy globális szereplőknek megalakulását. És akkor nem tudom, hogy kinek van igaza, döntsék el a hallgatók, lehet, hogy sokan lesznek abban a táborban, amelyben én is amúgy, amelyhez én is tartozom, és pedig az optimisták, vagy az optimistábbak táborában, de persze látjuk azt, hogy vannak elegen, és jogosan a pessimisták táborában, illetve abban a táborban, amelyek nagyon kritikusan nyilvánulnak meg mindenhez, ami ma a mai világunkat és a mai trendeket jellemzi.
Európai versenyképesség, ez a beszélgetésünk központi témája. Zárjuk azzal, képviselő úr, hogy hogyan alakult az Európai Unió pozíciója a technológiai versenyben Amerikához és Kínához képest. Ön itt az imént fél szóval említette már azt, hogy azért mesterséges intelligencia, innováció terén kezdünk lemaradozni Amerikához és Kínához képest.
Hát ön most egy ilyen kétnapos előadás szeminárium címét fogalmazta tulajdonképpen megkérdésként, hogyha már fogy az adásidő, akkor én talán egyetlen egy számomra alapkihívásnak tűnő jelenségre utalnék, és pedig azt, hogy hogyan állunk a képességekkel, hogyan állunk a szakoktatással, hogyan állunk a társadalmi beágyazottságával a mérnöki tudományoknak, a kutatói tudományoknak, és egyáltalán mennyi időre van szükség, hogyha itt megerősödésre van szükség, már pedig mindenhol, tehát Romániában, itthon, Erdélyben nyilvánvaló, hogy a szakmai képzés, a szakoktatás óriási szenvedésben vannak, és valahogy ezt a szenvedést, ezt enyhíteni kell minél hamarabb. Persze nem akarom senkinek az indulatát fölkevetni, amikor éppen olyan nagy felháborodás van a közoktatás, illetve az egyetemi oktatás területén, és itthon nagyon nehéz időket élünk meg ebből a szempontból ezen a területen is. De ugyanakkor azt kell lássuk, hogy az Európai Unióban is igazi nagy gond van azzal, hogy mit is jelent még ma a mérnöki tudomány, milyen, hogyan néz ki kurikuláris szempontból ma egy mérnöki egyetem, és mit tud ma egy frissen végzett mérnök, ahhoz képest, hogy hogy nézett ki egy mérnöki egyetem mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt Európában, milyen dolgokat tanultak a mérnökök. Nyilván, hogy a kutatás, az innováció az teljesen szorosan kapcsolódik a mérnöki tehetségekhez, a mérnöki kompetenciákhoz, és akkor nézzük meg, hogy hogyan állnak a közvéleményben, a fiatalok közvéleménye szempontjából ezek a területek. Nem nagyon jól, azt megsugom. Nem minden a kizárólag a digitális területre tudható át, mert hogy rendszerprogramozókkal nem fogunk tudni fenntartani egy igazi versenyképességi javulást és termelékenységi javulást. Nagyon nagy szükség van rájuk, de mellette szükség van technikusokra is, mérnökökre is, az energetikában, az építészetben, a technikai tudományoknak a rengeteg területén. És akkor, amikor mi ugye pár éven keresztül stratégiai autonómiáról beszéltünk, az Európai Unió stratégiai autonómiáról, most már ezt Ursula von der Leyen átfogalmazta, függetlenséget mond, függetlenségről beszélt az évértékelő beszédében. Hogyha ezt a függetlenséget komolyan gondoljuk, akkor itt azokat az iparágakat kell megerősíteni. Kompetenciák szempontjából hiába akarsz pénzt elkölteni, hiába akarsz állami támogatást irányítani, olyan irányokba, ahol nem rendelkezünk szakmai kompetenciákkal, és ezt nem fogjuk tudni a migrációval megoldani, ahogy egyes nyugati tagállamok gondolják. Tehát ez egy igazi forradalom. És mint minden forradalom, ezt nem lehet a következő sem hónapokban, sem egy-két évben megvalósítani. Itt időre van szükség, mentalitásváltásra van szükség, és a technikai tudományok és képességeknek a teljes társadalmi újraértékelésére.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselőt hallották a mai napra készben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen a lehetőséget.